Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Magyarország kész részt venni bármely békekezdeményezésben, ami megteremti egy tartós tűzszünet lehetőségét Ukrajnában, és utat nyit egy fenntartható és igazságos béke felé, jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ biztonsági tanácsában elmondott felszólalásában. Kalapos Mihály összefoglalója.
A köztársasági elnök emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború előtt 27 fegyveres konfliktus volt a világban, ami azóta jelentősen megnőtt. Novák Katalin elmondta azt is, hogy az Ukrajnában zajló háború Magyarország számára szomszédként közvetlen fenyegetést jelent, és magyar nemzetiségűek is életüket vesztik a harctéren. A háború közvetlen fenyegetést jelent Európa biztonsági struktúrájára is, mondta.
Hungary supports and is open to take part in any peace initiative that creates a feasible environment.
Magyarország támogatja és nyitott arra, hogy részt vegyen minden békekezdeményezésben, ami megteremti egy tartós tűzszünet lehetőségét Ukrajnában, és utat nyit egy fenntartható és igazságos béke felé, fogalmazott Novák Katalin. Az államfő szerint olyan szervezetekre, országokra és személyiségekre is szükség van, amelyek, illetve akik képesek a harcban álló feleket tárgyalóasztal mellé ültetni. Novák Katalin szerint az ENSZ és az ENSZ biztonsági tanácsa fontos cselekvők ebben a folyamatban.
We need strong nations, for example, the United States, China or Turkey, that are capable or ready to set the table for a possible solution.
Erős nemzetekre van szükség, mint például az Egyesült Államok, Kína vagy Törökország, amelyek képesek vagy készek előkészíteni egy lehetséges megoldást, képesek vagy készek tárgyalni mindkét féllel, fogalmazott a köztársasági elnök, aki a békét előmozdítani képes személyiségként Ferenc pápát jelölte meg. Novák Katalin szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyes jelenléte a tanácskozáson jelzés, hogy eljött az idő arra, hogy napirendre kerüljön a béke kérdése.
I also count on President Zelensky to take action and facilitate the restoration of rights of ethnic Hungarians in Ukraine.
Számít Volodymyr Zelensky úrra abban is, hogy lépéseket tesz és elősegíti az ukrajnai magyarok jogainak helyreállítását, mondta Novák Katalin. Ami pedig Ukrajna jövőjét illeti,
Hungary is interested in a stable, democratic and prosperous Ukraine.
Magyarország egy stabil, demokratikus és virágzó Ukrajnában érdekelt, tette hozzá a köztársasági elnök. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
A szudáni válságról, az ukrán gabona importról, a terrorizmusról és a járványveszélyről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának. Szijjártó Péter az ENSZ New York-i közgyűlésének helyszínéről jelentkezett be. Herceg Zsolt összefoglalója.
Szudánban két válság találkozott, fogalmazott a külügyminiszter.
Egyrészt a polgárháborúból fakadó válság, másrészt pedig az Ukrajnában zajló háborúból fakadó gabonaexport kiesés. Éppen ezért, amikor tavaly év végén megindult a gabonát Ukrajnából elnevezésű kezdeményezés, akkor a magyar kormány 3,5 millió eurót, több mint 1 milliárd forintot adományozott arra a célra, hogy Ukrajnából 10 ezer tonna gabonát szállít Szudánba, ezzel is enyhítve az élelmezési válságot.
Ennek ellenére még egyetlen gram gabona sem érkezett Szudánba, mert az ukrán hatóság egyelőre nem engedélyezte a szállítást, tette hozzá Szijjártó Péter.
Ez is mutatja egyébként ennek az egész gabona helyzetnek az abszurditását, hogy miközben nemzetközi kereskedők próbálnak komoly hasznot csinálni maguknak abból, hogy nem a nélkülöző országokba viszik el a gabonát Ukrajnából, hanem megpróbálják vele elárasztani a közép-európai piacokat, ezáltal tönkreteszik a közép-európai gazdákat, ugyanakkor nem enyhítenek az élelmezési válságon Afrikában, illetve a Közel-Keleten, tehát Ukrajnából a gabonát azokba az országokba kell szállítani, európai segítséggel természetesen, amelyek nélkülöznek, ahol az embereknek mindenre szüksége van, tehát a közép-európai nyerészkedés helyett az afrikai nélkülöző országok élelmiszer ellátására kell fókuszálni.
A tárcavezető kiemelte, a migrációval ördög jogi kört alkotó terrorizmus elleni küzdelem fontosságát.
A globális terrorfenyegetettség ma súlyosabb, mint valaha. Iraktól, Szírián keresztül, a száheli övezeten át, Afganisztánig folyamatosak a terror támadások. A tavalyi esztendőben több mint 6700 ember halt meg a világon terror támadások következtében.
Szijjártó Péter szerint a járványok jelentette veszélyről sem kell elfeledkezni, de nem szabad politikai vagy ideológiai kérdésként tekinteni rá. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Világtükör.
Az Európai Unió menekültügyi ügynökségének legfrissebb jelentése szerint az év első felében mintegy 519 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Unióban. Ez 28%-os emelkedés 2022 első fél évéhez képest. A folyamat okairól Varga Márkot, a Migráció Kutatóintézet vezető elemzőjét kérdeztem.
Romlik a helyzet, azt gondolom, hogy a Frontex jelentését is érdemes ide vennünk, talán a kettőt érdemes párban kezelni, hiszen a Frontex nézi azt, hogy hányan érkeznek Európa elsősorban partjaihoz, és persze szárazföldi határokhoz is, és hogyha a Frontex jelentését is megnézzük, ami a Európai Menekültügyi Ügynökség, amiről az előbben is beszéltnek, gyakorlatilag a párja, tehát ezt a kettő szervezetet érdemes, azt gondolom, az Európai Menekültügy és Migrációs Folyamatok tekintetében rendszeresen szemlézni, akkor azt látjuk, hogy a Frontex most ugye azt mondja, hogy tényleg rekordot ért el, elsősorban az olaszországi helyzet miatt az érkezőknek a száma. 2016 februárjában volt utoljára olyan súlyos helyzet Európában az irreguláris migráció szempontjából, mint most 2023 augusztusában. És hogyha pedig valóban a EUA, tehát a European Union Agency for Asylum, tehát a menekültügyi ügynökségnek a számait nézzük, ők pedig ugye a menedékkérelmekre koncentráltak, ők pedig ugye azt mondják, hogy a 2022 első fél évéhez képest most 2023 első fél évében az 519 ezeres szám, ez egy 28%-os növekedés, ugye 27 tagállamot, Norvégiát és Svájcot nézte a szervezet. 2020-ban a koronavírus járvány idején ez a szám még 485 ezer volt, ami 13 óta a legalacsonyabb szám volt akkor, 21-ben ez felemelkedett 648 ezerre, 22-ben pedig 966 ezerre.
Két adatbázist összevezetve abban megegyeznek, hogy a sorrend a szírek, az afgánok, a törökök, a venezuelaiak és a kolumbiaiak?
Szírek valóban nagyon jelentősek számarányt tesznek ki, most már nagyon régóta, gyakorlatilag a szíriai polgárháború óta. Amit most látunk, az az, hogy valóban a tendencia meghaladhatja 2023-ra az 1 millió főt, és valóban a menedékkérelmek számában vezetnek a szírek, 66.600-at adtak be ebben a 27 plusz két tagországban, aztán őket követik az afgánok, amelyek mindig is a második legnagyobb csoport volt a szírek után, 55 ezer kérelemmel, ez 18 óta itt van. Ami érdekes, hogy az elmúlt években egy olyan trend alakult ki, miszerint a venezuelaiak és a kolumbiaiak, és kisebb mértékben a perúiak is egyre több kérelmet adtak be. A törökök, a bangladesiek és a pakisztániak vannak még ebben az élbolyban. És ami még nagyon-nagyon fontos, és kiemelném azt, hogy az olaszországi helyzet aznak is köszönhető, hogy nem csak a tunéziak érkeznek ott nagy számban Tunéziából, hanem a tunéziai folyosót kihasználva az elefántcsontpártiak és a guineaiak, az ő kérelmeiknek a száma az elefántcsontpárt tekintetében több mint kétszeresére, a guineaiak tekintetében pedig 60%-kal az előző év azonos időszakához képest.
Varga Márkót, a Migráció Kutató Intézet vezető elemzőjét hallották. Egyre nagyobb az ellentét a német kormány és a tartományok, önkormányzatok vezetése között. Utóbbiak úgy látják, hogy Olaf Scholz kabinetje magukra hagyta őket a menekültek növekvő számával. A napokban Markus Söder bajor miniszterelnök javasolta, hogy húzzanak felső határt a bevándorlóknál. A szövetségi kormány azonban elutasította ezt. A részletekről Varga Mónika kérdezte Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját.
A migráció következményei kommunális szinten és a tartományi szinten csapódnak ki elsőként. Ugye oktatási, szociális, lakhatási kérdések vannak itt, de akár a mindennapok együttélése és akár a közbiztonság kérdése is érinti a németeket, és ez a kommunális szinten jelentkezik először. A német szövetségi kormány nagyon befogadáspárti, és a német szövetségi kormánynak deklarált célja, hogy a legális migrációt serkentse. Azaz, minél több migráns jön, ez a politika hitvallása a jelzőlámpa koalíciónak, a baloldali szociáldemokratákból, zöldekből és liberálisokból álló jelzőlámpa koalíciónak, és különböző ötleteket tálalták már. Augusztus végén ugye a kormány benyújtotta azt a törvénytervezetet, hogy Németországban már 5 év után, illetve különleges esetekben már 3 év után állampolgárságot tudjanak szerezni az ott élő külföldiek. Továbbá Nancy Faeser belügyminiszter, aki az SPD csúcsjelölte Hessenben olyat követelt, hogy akár az önkormányzati választójogot terjesszék ki nem EU-s polgárokra is, akik legalább 6 hónapra Németországban élnek. Azaz a migrációt serkenteni akarják, elősegíteni akarják, és nincsenek arra programok, hogy akár a jogtalan migrációt visszaszorítsák, vagy akár kitoloncolják. Markus Söder, bajor miniszterelnök, pont a tegnapi napon követelte azt, hogy ezeket a külön befogadó programokat, hogy Németországban soron kívül befogadnak menekülteket, migránsokat, ezeket meg kell szüntetni, követelte, hogy aktív kitoloncolás politikát valósítsanak meg, azaz az elutasított menedékkérőket, illetve a bűnözőket kitoloncolják, és azt is követelte, hogy a biztos származási országoknak a listáját bővítsék ki. Eddig csak az EU-s országok, a balkáni országok és Szenegál, Gána biztonságos országok, származási országok ezt a listát ki kell bővíteni. És a legfontosabb, Markus Söder követelte az éves 200 000-es fős úgynevezett integrációs határ. Már régebben szó volt arra, hogy egy ilyen felső határt vezessenek be. Ugye már ebben az évben 80%-kal emelkedett a menedékkérők száma, és az év végéig 400 000 el fog érni, és itt ebben az ukránok még nincsenek benne.
De ugye a munkaerőhiány miatt Németországnak szüksége van bevándorlókra?
A munkaerőhiány miatt abszolút szüksége van Németországnak bevándorlókra, de ezek a bevándorlók javarészt nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Amikor tavaly a repülőtéreken rakodó munkásokat kerestek, akkor nem találtak erre megfelelő embert, és a rakodó munkás nem követett túl sok kvalifikációt, de mégse találtak rá, és nagyon sokan nem helyezkedtek el. Azaz egy munkaerőpiaci probléma is. És Németországban nagyon sok olyan migrációval kapcsolatos probléma merült fel, és egyébként pont a munkaerőpiaci nem tudnak jól integrálódni a munkaerőpiacra, és sokan nem is akarnak.
A koalíciós kormány egyébként egységes a migrációval kapcsolatban, tehát ugyanazt vallja, mint 3 párt?
A migráció kapcsán nagyon hasonló gondolkodás van ott a koalíción belül, bár én nem tartanám kizártnak, hogy esetleg a szociáldemokraták későbbiekben esetleg dán példa alapján újraértékeljék az eddigi politikájukat, ahol ugye kritikusak a dán szociáldemokraták a migrációval kapcsolatosan, de jelenleg ott tartunk, hogy támogatják a migrációt, elősegítik, és konkrétan akár a Németországban már jogtalanul tartozókat se küldik vissza, azaz nem érvényesül teljesen a jogállamiság elve.
Ez az, ami táplálja a migrációellenes AfD népszerűségét, tehát a kormány politikája miatt is nő az AfD népszerűsége?
Teljes mértékben az AfD-nek ez a nagy témája már évek óta, és 2015 óta az AfD követeli nagyon hangsúlyosan a migráció korlátozását, nagyon hangsúlyosan követeli, hogy gátat szabjanak, ellenőrizik, hogy kijön az országba, és jelenleg az AfD a legfrissebb mai mérések szerint már 23%-on tart, a CDU-CSU pártszövetség 27%-on áll, azaz már csak 4% választja el a CDU-CSU-t az AfD-től, és az AfD ebben a kérdésben teljesen hiteles és autentikus, ugyanis ők évek óta ugyanazt mondják, és az események az AfD mondásait, illetve az AfD politizálását látszanak beigazolódni.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Európai Uniótól 156 milliárd eurót, az Egyesült Államoktól 70 milliárd dollárt kaphat Ukrajna az elkövetkezendő 4 évben, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Szenes Zoltán professzor emeritus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke. Meddig számíthat Ukrajna a nyugati támogatásra? Mi az ukránok véleménye, és van-e erről valamilyen elemzői konszenzus?
Ugye most publikált a Kieli Vélemgazdasági Intézet, hogy mennyi pénzt kaphat az elkövetkező 4 évben Ukrajna. Európai Uniótól 156 milliárdot, az Egyesült Államoktól pedig 70 milliárdot. ami azt jelenti, ez ugye 4 éves időszak, ezek, ami az Európai Uniós intézmény támogatás, az mindben van az európai pénzügyi keretrendszerben, tehát ezek stabilak, 50 milliárdot annak most csak, hogy a működést javítsák. Az amerikaiaknál pedig ugye ez a 70 milliárd, ami ez kimondott ugye a katonai célokra, ez több, mint a eddigi másfél év, de nem annyival több, mert az első évben 44-45 milliárdot fordítottak az amerikaiak az ukrán katonai támogatásra. Ugye, mert a ukrajna segítsése 3 területen megy, egy ugye maga ország működés, ezek hitelek, kölcsönök, tehát ez pénz, a másik a humanitárius támogatás, és harmadik meg a katonai. Na most az amerikaiaknál ugye ez a 70 milliárd 4 évre azért ez kevesebb, mint amit az első 1-1,5 évbe beinvestáltak. Most ugye van egy 23 milliárdos csomag, a 35 van a szenátus előtt, de ebből 23 milliárd katonai. De azért látszik, hogy eddig az ügyeket azért zömében két párti konszenzussal. Tehát itt volt ez az ominózus döntés, hogy kazettás bombákat vagy lövedékeket szállít az elnök. Most azért azt tudnék, hogy az amerikai elnök, a Biden csak úgy adta az áldását, hogy a szenátustól mind a két oldalról, tehát a demokrata oldalról és a republikánus oldalról, a külügyi bizottság és a védelmi bizottság elnök aláírta a papírt és javasolta. De a nagy kérdés itt az, hogy látni a támogatást, elkötelezett támogatást, ezt az Európai Uniós vezetők, NATO főt, mindenki, amerikai elnök, mindenki mondja, hogy igen. De mellette azért, ahogy megy előre az idő, nyilván a nyomás egyre nagyobb lesz, hogy valamilyen módon tárgyaljanak, tűzszünet legyen, vagy béke megállapodás. De ez meg kell gyengülni a feleknek, mert egyébként önmaguktól nem.
De annyira mind a két félnek egyenlően kell meggyengülni, hogy a politikai vezetések azt mondják, hogy nem éri meg tovább folytatni.
Mind a kettőnek, igen, mert ugye az orosz elnök most legutóbb azt mondta Putyinát, csak elolvastam kétszer, hogy ő most békét kötne, ha meghúznák a határ, ahol most a frontvonal van.
Tehát most?
Egy hete. Na de ez azt jelenti, hogy a 4 entitás, a 2 népköztársaság, meg a Zaporozsia megye, meg a Herszoni megye, ami egyébként már része, ugye a 84 igazgatási egység, a Oroszországi Föderáció, már része a jogrendnek, hát annak bizonyos területei lemondana, mert ugye a jelenleg ugye a Herszonnak már nem tudom, fele az ukránoké, Zaporozsia soha nem volt az egész az oroszoké, nem tudták teljesen magát, a megye központot sem tudták elfoglalni. Luhanszk 100% az övig volt tavaly július 4-ig, de abból most elveszítettek, hogy az elmúlt időszakban 15-20%-ot azért harcolni kell, Donetsk megye az meg ugye olyan 60%-ban az övöké. De most azt mondta, hogy ő ezzel elégedett lenne. Na de ugye a Zelenszky elnök, meg a 10 pontos béketerv mindig azt mondja, hogy egyetlen 4000 kilométert se adunk föl.
Szenes Zoltán professzor emeritust, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökét hallották. Robert Fico pártja győzhet a jövő szombatra kiírt szlovákiai parlamenti választáson. A Smer vezetőjének visszatérése politikai fordulatot hozhat Szlovákiában, ugyanakkor nagy kérdés, hogy ki lesz hajlandó vele koalícióra lépni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője. Tárnok Balázs arról is beszélt, hogy a magyarokat képviselő szövetségnek jó esélyei vannak a parlamentbe kerülésre. Imre Júlia interjúja.
Nagyon valószínű, hogy Robert Fico pártja, a Smer SD, vagyis irány, szociáldemokrácia fogja megnyerni a 2023. évi előrehozott választást. Lényegében 2023. januárja óta Fico vezeti valamennyi közvéleménykutató cég által végzett felmérést, és a mostani előnye is stabilnak tűnik. Tehát körülbelül 20-21%-os részesedést mérnek neki a különböző közvéleménykutató cégek, a második helyen pedig a progresszív Szlovákiát mérik 16-17%-kal, a harmadik helyen pedig 13%-körüli. A Smerből korábban kivált, szintén szociáldemokrata formációt, a Hlaszt, vagyis a Hangot, a Hang nevű pártot. Tehát azt látjuk a közvéleménykutatások alapján, hogy legnagyobb valószínűség szerint Fico fogja megnyerni a választást, bár Szlovákiában nem szabad alábecsülni az utolsó napok, hetek mozgósítását, hiszen ahogy láttuk 2020-ban is Igor Matovics pártja az utolsó napokban tett szert nem várt előnyre, ugyanakkor Fico esetében inkább az lesz a kérdés, hogy tud-e kormánykoalíciót formálni, és kivel, az esetleges így felálló kormánykoalíció milyen külpolitikai és belpolitikai irányt fog felvenni.
És akkor maradjunk is itt a kormányalakítás kérdésénél. Ön szerint Fico a győzelme esetén kivel lép majd koalícióra?
Fico kormányalakítási lehetőségét jelentősen beszűkítette a 2016 és 20 közti kormányzás, ami ugye a maffia kormányzás néven vált hírhetté. Ez volt az időszak, amikor teljesen nyilvánvalóvá váltak a szervezetbűnözés és a kormányzat közti kapcsolatok. Fico népszerűsége ezt követően jelentősen megcsappant, majd most az orosz-ukrán háború nyújtotta lehetőség volt az, ami újra a közvéleménykutatások élére repítette Ficot. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy sok párt lenne, amely szívesen kormányoz Ficol, ennek megfelelően többen ki is zárták a kormányzás lehetőségét. Azok a pártok, akik nem zárták ki, így például a szélsőséges Republika nevű párt, vagy a nacionalista szlovák nemzeti párt sorolható ide, tehát ők lehetnek Ficonak koalíciós partnere, ugyanakkor például a Republika azt ígérte, hogy kormányra kerülése esetén népszavazást fog tartani az ország NATO tagságáról. Ugyanakkor továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy a Smerből korábban kivált másik szociáldemokrata formáció, a Peter Pellegrini vezette Lasszal lépnek koalícióra. Ugyanakkor a Lassz a második helyen mért progresszív Szlovákiával is előrevetítette a lehetséges kormányalakítás lehetőségét. Tehát amit láthatunk a mostani közvéleménykutatási adatokból, viszonylag sok párt fog bejutni a parlamentbe. Három párt van abban a pozícióban, hogy harcolnak a kormányalakítási képességért, a többi párt pedig lényegében a mérleg nyelve státuszra hajt, és ennek okán azt látjuk, hogy legalább három párti kormánykoalíció, hanem több párti várható Szlovákiában.
Az biztos, hogy a Smer vezető politikusának visszatérése komoly fordulatot hozhat Szlovákiában. Ön szerint hogyan változhat Szlovákiának a bel- és külpolitikája, hogyha valóban visszatér a kormányba Robert Fico?
Erre több lehetőség van, és a lehetőségek, különböző lehetőségek leginkább attól függnek, hogy kik fogják alkotni a jövő kormánykoalícióját. Hogyha a Republikával, a Szlovák Nemzeti Párttal formálna koalíciót, és esetleg még egy mérleg nyelve pártjával, hogyha szükséges lesz ez a kormányalakításhoz, akkor sokkal radikálisabb fordulat várható például a külpolitikában, ideértve az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, vagy akár Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának támogatását. Még ha mondjuk az alapvetően nyugatos szociáldemokrata Lasszal sikerült kormányt alakítani, akkor sokkal kevésbé várható éles eltolódás, hiszen ilyen több párti kormánykoalíciónál nagyon nagy szerepe van annak, hogy a mérleg nyelve kispártok milyen zsarolási potenciálra rendelkeznek, és ők milyen világnézetet tudhatnak magukénak. Tehát 2-3 olyan forgatókönyv van, ami előrevetíti a Smernek a lehetséges külpolitikai irányát, és ezek attól függnek, hogy milyen kormánykoalíció áll össze. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy bár Fico nyeri a választást, jelentősen meg fogja határozni az ő jövőbeli irányát a legkisebb koalíciós partnere, de akár az is előfordulhat, hogy ő nyeri a választást, és olyan kormánykoalíciót sikerül összeállítani, aminek az lesz az ára, hogy nem ő lesz a miniszterelnök, hanem a másik nagyobb koalíciós partnere. Ettől függetlenül ugyanakkor továbbra is Fico lenne tekinthető a kormánykoalíció tényleges urának.
És hát ne feledkezzünk meg a felvidéki magyarságról sem. A magyar pártok milyen esélyekkel indulnak a választáson?
Lényegében egyetlen magyar etnikai lapon szervezett magyar pártnak van esélye bejutni a szlovák törvényhozásba, ez pedig a Szövetség, a Szlovákiai Magyarság Egységpártja. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen egységes lenne a szlovákiai magyar politikai paletta, hiszen a Szövetségből kilépett hidas vezetők Mikolás Zurindával léptek választási szövetségbe, Simon Zsoltféle Magyar Fórum pedig szintén egy szlovák párttal próbálkozik, de utóbbi kettő olyan szinten mérhetetlen, gyakorlatilag 1% környékére tehető az ő preferenciájuk, hogy kijelenthető, hogy ő kizárólag a 3%-os állami normatív támogatásra hajtanak. Reális lehetősége és esélye a parlamentbe jutásra kizárólag a szövetségnek van, amelyet azonban a különböző cégek az 5%-os bejutási küszöb környékére néha alá, néha a fölé mérnek, tehát nagyon fontos és lényeges lesz, hogy az utolsó napokban miként sikerül mobilizálni a felvidéki magyar közösséget.
Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének megbízott vezetőjét hallották. Tűzszüneti megállapodást jött létre Hegyi Karabakban 24 órával azután, hogy az azerbajdzsáni hadsereg támadást indított a térségben. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint a konfliktus ezzel valószínűleg le is zárul. Részletek Varga Mónikától.
Azerbajdzsán kedden azt közölte, hogy idézem, terrorelhárító műveletet indított hegyi Karabahban az alkotmányos rend helyreállítására. Rakétákkal lőtték a térséget, Baku szerint azért, hogy kivonják az örmény katonai erőket onnan. Az azeri védelmi minisztérium azt állította, hogy csak katonai célpontokat támadnak. A harcokban azonban Örményország szerint legkevesebb 32-en vesztették életüket. Köztük civilek és gyerekek is, és legalább 200-an megsebesültek. Az örmény szakadárok szerdán végül elfogadták, hogy leteszik a fegyvert, és tárgyalásokat folytatnak a terület újbóli csatlakozásáról Azerbajdzsánhoz.
Ez egy vitatott terület.
Bendazsevszki Anton az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az Inforádiónak kiemelte. Azerbajdzsán és az ott élő örmény kisebbség miatt hegyi Karabahra ugyancsak igénytartó Örményország viszonya évtizedek óta feszült. Ugyan a terület hivatalosan Azerbajdzsán része, de 1991-ben az örmény hadsereg elfoglalta. Azerbajdzsán aztán 2020-ban vágott vissza, és visszaszerezte a katonai ellenőrzést hegyi Karabah felett. Ám az akkori megállapodás szerint orosz békefenntartók érkeztek a térségbe. Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt azonban Moszkva fókuszából kikerült hegyi Karabah. Azerbajdzsán pedig most kihasználta ezt, mondta Bendazsevszki Anton.
Oroszország ukrán beavatkozásával annyira meggyengültek az orosz pozíciók, hogy az orosz békefenntartók jelenlétének ellenére is Azerbajdzsán úgy látta, hogy alkalmas az idő a befejező katonai akcióhoz és a terület teljes visszaszerzéséhez is.
A térség szakértője szerint Örményország szövetségesek nélkül maradt, így nem sokat tud tenni hegyi Karabahért. A konfliktus ezért várhatóan le is zárul.
Örményország arra építette a stratégiáját, a politikáját, hogy Oroszország lehet az egyetlen hatalom, amely képes őt megvédeni. Tehát Örményország részt vett gyakorlatilag minden Oroszország által vezetett együttműködésben és szövetségben, és ezáltal remélték azt, hogy ha harcokra kerül sor, akkor Oroszország meg fogja védeni őket. De ez nem következett be. Tehát 2020-ban az örmény segítségkérések ellenére Oroszország nem avatkozott be a konfliktusba Örményország oldalán, és most 2023-ban ugyanezt történt.
A hegyi Karabah Azerbajdzsánhoz való reintegrálásáról szóló tárgyalásokat a tervek szerint már csütörtökön megtartják. Bendazsevszki Anton szerint a területen élő örményekre nehéz időszak, erőszakos kitelepítés vár, hiszen a korábbi azeriakat érintő visszaélések miatt Baku várhatóan megpróbál majd bosszút állni. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.